Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró Magda. Ezekben a napokban Szent Györgyöt ünnepeljük. Ő volt az egyik legkedveltebb szentünk a középkorban, ezért nem csoda, ha az alakja köré tövődő történetek a művészek fantáziáját is megfogták, és nagyon sok művészeti alkotásban örökítették meg Szent György alakját. Ezek között, a műalkotások között szeretnénk egy kicsit körülnézni most, és ehhez szakavatott vezetőt választottunk, Keppel Márton művészettörténész. Ő vállalkozott rá, hogy egy kicsit körülvezet minket a Szent György megjelenítések között a művészetben. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió stúdióvonalán Keppel Mártont.
Kezi csókolom, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük is azzal, hogy igen régi korokra mennek vissza ezek a Szent György ábrázolások. Melyek a legértékesebbek, és melyek mondanak nekünk sokat? Ezzel a kérdéssel fordulunk önhöz, hogy vezessen egy kicsit körül minket.
Igen, tehát Szent György alakja és a hozzá kapcsolódó vagy ráépülő mitológia, illetve szent története, és az egyéb kapcsolódó történetek nem csak, hogy több száz, hanem mondhatnánk azt is, hogy 1000 éveket is meghaladó történetiségre tekintenek vissza. És ahhoz, hogy ezt a folyamatot tisztába tegyük, azt hiszem kicsit érdemes lenne a kályhától elindulni, hogy ki is volt ez a Szent György, maga a legenda vagy mitológia, ami aztán a keresztény kultúrkörben virágzásnak indult, honnan eredt. Nagyon izgalmas továbbélése van az egész történetnek. Ezt egy kicsit úgy gondolom, hogy érdemes körbejárni. Tehát Szent György alakja, írásos dokumentumok nem nagyon vannak, az ő életére vonatkoznak. Annyit tudunk, ugye, hogy a Római Birodalom késői időszakáról, a 3. század vége, a 4. század eleje, az úgynevezett diokleciánuszi kor, az utolsó keresztény üldözés időszakában élt ő. Ugye az akkori Ázsia provincia, ez a mai Anatólia, innen származott Kappadóciából, római katona lett, nagyon magas rangot is elért ebben a minőségében, viszont találkozott a kereszténységgel, megkeresztelkedett, és amiért a kereszténység ezen korai szakaszában ő tiszteletnek örvendett, az amiatt történt, hogy megkeresztelkedése után, illetve a kereszténység fölvétele után, a keresztény üldözések időszakában ő nem tagadta meg hitét, annak ellenére, hogy hát egy igen nobilis római polgár volt, nem áldozott a római isteneknek, nem tagadta meg a hitét, mártír halált halt, ez a 4. század első pár évében, tehát mondom, Diokleciánus alatt történt. Ez az alapvető kiinduló pont, ami szentté avatta őt. Annyit még érdemes megemlíteni, hogy a főmotívum ebben az időszakban az, ugye, hogy ő katona volt, és más katona szentekkel, akik hasonló sorsra jutottak és hasonló lelki vallási elköteleződésből haltak mártír halált. Itt mondjuk Teodorra érdemes gondolni, Szent Teodorra, vagy Demeterre. Ők mind az úgynevezett katona szenteknek a sorába tartoznak, ugyanúgy Kis-Ázsia térségéből valók. És ez csak azért érdekes, mert ebben a korai időszakban eléggé keveredik mind az ő életük, mind a személyük, és aztán a későbbi ráépülő vallási személy, illetve egyházi kultusz. Az idők folyamán hát rakódik rá különböző jelentésréteg, ahogy az egyház átveszi azokat a történeteket, amelyek hát legendaként vagy népi mondakörből hozzá kapcsolódnak, megkereszteli úgymond ezeket a pogány történeteket, úgy válik hát egyre sokrétűbbé az a legenda, amely Szent Györgyöt övezi. Leginkább ugye számunkra Szent György és a sárkány legendája ismeretes, de most ez egy igen késői, tehát viszonyítva az előbbiekhez, ez majd 500 évvel későbbi történet, ami hozzá kapcsolódott. És ennek ugye az a jelentősége, hogy azok az ábrázolások, amelyek számunkra familiárisak, ismeretesek a mindennapi ábrázolásokból, tehát a sárkánynak a legyőzése, a szűz kiszabadítása, ez mind egyfajta ilyen későbbi tartalom, amellyel bővült Szent Györgynek a mítosza.
Ennek az a sárkány történetnek egy kicsit olyan meseszerű hangulata van, ezt valószínűleg még a pogányi időkből származó történeteket szőttek bele a Szent György legendáiba, nem?
Így is van, abszolút. Tehát a kereszténységnek, mint vallásnak ugye a 4. században 313-tól vallásszabadság, 325-ben a nicai zsinat meghatározza új dogmákat. Majd a 4. század végétől már ugye államvallás is lesz, tehát minden liturgia, minden megjelenítési forma, vagy egy kialakuló egyházi szervezethez kötődik, az valamilyen hagyományokra kell, hogy épüljön. Na most, ami kézenfekvő volt ebben a korban, ugye nyilvánvalóan ez a római vallás, mitológia, görög-római hagyomány, és ezek transformálódtak át keresztény vallási tartalmakká. Tehát Szent György esetében is, vagy ami később ugye relevánsá vált az ő megjelenítésében a sárkány legenda, ez ugye abból a motivumból indul ki, hogy van egy mitológiai lény, egy természet fölötti lény, mindenféleképpen negatív konnotációkkal, ugye, tehát sárkány, kígyó, amelyik elnyeli ugye a javakat, embereket, ki kell menni a városból ahhoz, hogy vagy a civilizációból, hogy a sárkánnyal az effektíve negatív tapasztalattal találkozzon valaki. És hát ez a római mitológiában én úgy gondolom, hogy a legkézenfekvőbb például a Perzeusz és Androméda mitosza, csak Dióhéjban ugye Perseus legyőzi például ugye a medúszát, nek ugye le kellett vágni a fejét, tehát megint csak egy olyan kultúrkör ez, ahol átszövi a minden részét a természet feletti, ezzel ő megbirkózik, majd időközben Andromédának a másik mitológiai szálával úgy találkozik, hogy Androméda szülei, legalábbis az anyja nagyon büszke volt a lányára, azt hirdette az istenek felé, hogy az ő lánya a legszebb, versenyre kell a néreiszekkel ezek a tengeri nimfák. Na most summa summarum ezért a megáltalkodottságáért, vagy elbizakodottságáért a tengeristen Neptunus úgy büntette meg, hogy egy tengeri szörnyet, kígyó, cethal, stb. Keverékét küldte a part közelébe, amely pusztította az ottani királyságot, amelynek ugye a királylánya volt Androméda. És hát úgy jóslatot kért a király, és úgy tudták megbékíteni magát ezt a szörnyet, hogy föl kellett áldozni a királynak a lányát. Ugye ez volt Neptunusznak a haragjával való kiegesztelődés. És ezért Andromédát földíszítették szépen, és kiment a tengerpartra. Nagyon sok ábrázolásom, ugye láthatom, ez tovább él aztán több száz éven keresztül odaláncolva, stb. Módon a tengerhez, hogy a szörny megölje. Na most ekkor jön a képbe Perseus, aki történetesen arra rebdes, és meglátja a Andromédát, megöli a szörnyet, és így elnyeri a lánynak a kezét, és hát ugye szent házasság, és hát felvirágzása az adott királyságnak. Tehát ez a mese, mitológia, ez él. Ez természetesen tovább él majd a keresztény kultúrkörben, olyan szinten, ugye, hogy milyen megfelelése lehet a pusztító démonnak, sárkánynak, nyilvánvalóan ez fajta sátán, gonosz szimbólum, amelyet le kell győzni azért, hogy egy pozitív jó irányába, ugye ez esetben, vagy az ókori történet esetében a királylány keze felé tudjon haladni valamilyen szinten a hős. Na most kereszténységnek a korai időszakában, amikor ezek a harcos szentek, akik megjelentek, már adaptálják rájuk ezeket a történeteket olyan szinten, hogy nem is Szent György alakja, hanem a vele kortárs és időben, helyben, teljes mértékben majdnem azonos Teodor, Szent Teodor már ábrázolva is van, akár a 10. század előtt ellentétben Szent Györgyel, hogy lovon legyőz egy ilyen kígyót, sárkányt, vagy valami ehhez hasonló démon jellegű dolgot. És nyilvánvalóan, mint a harcos szent, tehát a harcos katona képéről, aki ugye megtagadja a pogányvallást, keresztény hitre tér át, és mégis ugye megbirkózik egy ilyen, hát akár, és itt több personifikáció lehet kísértéssel, ördöggel, démonnal, bármivel, tehát már úgy él a Szent György utáni időszakban is. Nagyon érdekes történetnek a továbbélése, mert aztán a 10. század után 11. század felé teljes mértékben átkerül ez a történet Szent Györgyre. És ez például azért érdekes számunkra a művészetben, ahogyan ezt vissza tudjuk követni, mert amíg nem rögzül Szent Györgynek ez a fajta legendája, tehát addig nem is ábrázolják őt sárkánnyal, tehát mint harcos szentként van jelen, pajzsal, karddal, egyébként ugye így jelenik meg a magyar szent koronán is, és még azért természetesen időben ezeknek a mondjuk 12. századi, 13. századi elejé legendáknak a rögzülése előtt vagyunk, tehát még nyilvánvalóan nem is tűnik fel a sárkány, mint ábrázolandó elem. Na most én úgy gondolom, hogy annak az, hogy Szent György mítosza, vagy katonaszenteknek a mítosza bővült ezzel a sárkány motívummal, ez annak tudhatóbb, és pont ebben az időszakban, hogy ugye megindul Európából a Szentföld irányába a keresztes háborúknak az időszaka, tehát egy progresszív ide-oda hatás van kelet és nyugat között. Na most nyilvánvalóan ebben a korban ugye a lovagok vonultak délre, illetve keletre, átmentek ugye akár ezen a kis-ázsiai vidéken, érintkeznek ezzel a mitológiával, mondakörrel, és ugye hát az eszmény ekkor már ugye a lovag, aki a keresztes háborúban ugye szintén a kereszténységért küzdve, szintén a hitvédelme érdekében fegyvert ragad, ez nyilván töltekezik majd ezekkel a mondai elemekkel, és akkor szépen, ahogy visszatérnek Európába, ez megtermékenyíti az európai kultúrkört, úgynevezett hagiográfiákat, tehát szent életrajzokat, és így kerül bele Szent György mondakörbe is a sárkányölésnek a legendája. És lényegében, amit aztán a későbbi korok, tehát a gótika, késő gótika, reneszánsz, barokk, stb., hogy megyünk előre az időbe, aminek alapját jelenti majd, ez az úgynevezett aranykódex, Codex Aurea, amely a szenteknek az életét hát elérhetővé teszi a tömegek számára, és ez körülbelül a 13. század eleje, ekkorra már kialakult, tehát az a Szent György kultusz, aki ugye a hitvédelme érdekében kardot ragad, páncélban van is, és legyőz valamilyen ugye negatív dolgot, ami veszélyeztet valamilyen pozitív dolgot. Ebben az időben tehát lényegében a lovakkorban járunk, és ezért robbanhat be Európában az, hogy Szent Györgynek a kultusza az igen-igen elterjedt lesz. Na most ezért lesz az, hogy ha csak belegondolunk, nem tudom én, Angliában, akik szintén benne voltak ugye a keresztes háborúkban, nemzeti szentjük lesz Szent György, szerte Európában, mint a lovageszménynek a megtestesítője fog megjelenni, ami után ugye megint csak egy újabb réteggel bővül, illetve rétegek kopnak le erről a mitológiáról, már sokkal inkább a harcos államigazgatásban úgymond fontos szerepet eltöltő fegyveresnek lesz ugye jelentősége. Érdekes, hogy például Magyarországon jól lehet jelentős Szent Györgynek az ábrázolása, mégsem annyira. Noha mondjuk számos helység nevünkben benne van ugye, akár tudom én Tatár-Szentgyörgytől Balaton-Szentgyörgyig, ha gondolunk. De az én megítélésem szerint Szent László, szintén lovagszentünk, helyettesítette Szent Györgynek a kultuszát. Ezért is talán én úgy gondolom, hogy Magyarországon nem csak ábrázolás tekintetében, de kultuszában sokkal inkább tovább él a népi, mesei, mondai hitvilágban, mondjuk a sárkány megölésére vonatkozó kultusza, mint az a lovagi eszmény, amely megtöltötte egész Európát.
Igen, erről eszembe jut az a hihetetlenül sok Szent László ábrázolás, amivel az ember például az erdélyi, a régi erdélyi templomfreskókon is találkozik, amelyek református templomok falfestményei mögül előkerülnek. Valóban a lovagesmény az nálunk elsősorban Szent László lehetett. De van egy nagyon híres Szent György szobor, ami... Ugye azt hiszem, hogy aminek csak az egyik másolata található Kolozsváron, a Farkas utcai templom előtt. Az vajon még Szent László előtt készülhetett? Vagy,
hát nem, szóval... az abszolút Szent György ábrázolás. Ez csak egy ilyen exkurzusként, kitérőként gondoltam Szent Lászlót. Megvan nekünk is a magyar lovak szentünk, ezzel csak ezt szerettem volna mondani. A Szent László kultusz, az főleg ugye magyar vonatkozását tekintve az Árpád korhoz köthető, ugye annak a 14. század elején vége szakad, és utána sokkal inkább az európai integráció, ami nem Luxemburgi Zsigmondot, Nagy Lajost, aztán később másokat is ugye érint, sokkal inkább megtörténik a kitekintés nyugatra, adaptálja a helyi vonatkozásban Szent Györgynek a kultuszát. És amire említést tett, az a kolozsvári testvéreknek a szobra, és ez a 14. század vége, tehát pontosan illeszkedik a mi időszakunkba, az 1380-as évek időszaka. Ők, ez egy két testvér volt, akik Prágába készítették ezt a Szent György ábrázolást. Elsőként Európába, azt kell, hogy mondjuk, amely bronz technikával, tehát teljes alakos, lovas, sárkányt lándzsával ledőfő, egy elég expresszív szobor, ha mondhatjuk ezt a késő gotika időszakából. Tehát a 14. század vége ez, és Igen, vonatkozása többrétű számunkra. Ennek a másolatai több helyen megtalálhatóak, egyrészt Kolozsváron is, ahonnan egyébként a kolozsvári testvérek is származnak, illetve egyébként Budapesten is két helyen, a Halászbástya felé, hogyha fölmegyünk, fölkirándulunk, akkor látható egy másolata a szobornak az Epres kertben, a Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász tanszaka székhelyénél is látható. Tehát
ez egy jelentős alkotás, vagy pedig csak egyszerűen
a művészettörténetileg
lett, és azért készült róla ilyen sok másolat?
Egyrészt ennek a kuriozítása az, hogy Európában körülbelül a római kortól kezdődően, tehát 20.000 év elteltével az első lovas szobor. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon jelentős dolog, amire utána 100 évvel épül, vagy 100 évre rá követik majd ugye a reneszánsz nagy szobrok, az úgynevezett Guatemaláták Firenzétől kezdve, Rómáig, stb. Tehát ez egy valóban egy kuriózum. Másrészt amiatt is, mert ugye nem fából, hanem bronzból készült, ráadásul egy úgynevezett viaszveszejtéses eljárással, ami szintén antik eredetre tekint vissza, ami azt jelenti, hogy először elkészítették egy ilyen viaszszerű anyagból, azt utána bevonták valamilyen mész alapú vagy szilárdabb agyagszerű dologgal, majd a bronzot beleöntötték ebbe, és a viasz szépen, ahol kifolyt, átvette a helyét a bronznak, és így alakult ki ilyen gyönyörűen részletgazdag, és hát, ahogy említettem, ilyen expresszív formát is képes megformáló ábrázolás. Tehát a kolozsvári testvéreknek a Szent György szobra az ilyen tekintetben valóban kuriózum, nem is csoda, hogy hál' Istennek több másolat.
Úgy apostrofáljuk ezt a szobrot, vagy úgy hallunk róla, hogy kolozsvári testvérek műve. Ez akkor valahogyan magyar földről származnak az alkotók, mert ugye az eredeti Prágában van.
Így van, tehát a 14. század végénél járunk, tehát abszolút, ha térképet akarunk magunk elé képzelni, akkor a Nagy Magyarország, mint egységes történelmi kontextusába kell elhelyeznünk a dolgot. Tehát azért hívjuk őket kolozsvári testvéreknek. Ugye nem nagyon tudjuk, hogy az egyiket Mártonnak hívták, sajnos meg nem mondom a másiknak a nevét. Az apjuk a nagy kolozsvári festő, aki oltárképeket készített a Magyar Nemzeti Galériában is látható, szintén egy remek gótikus ábrázolás. Ők Kolozsváron működtek, tehát innen is a nevük. Itt még egy egységes földrajzi Nagy Magyarországról kell beszélni, Magyar Királyságról. Igen, de most ebben az időszakban ugye nem nagyon beszélünk arról, hogy ki a szerzője. Tehát itt szerzőség, a fogalom az ugye abszolút 19. századi, vagy mondjuk a romantika korának a találmánya.
Ezért van, hogy sokszor találgatni kell, ugye, vagy keresik a szerző, az alkotókat nevét.
Így van, mert nekünk már ugye igényünk, hogy valahogyan megnevezzük, de ebben a korban nem ez a prioritás. Ezért mondjuk azt, hogy nem tudom én, a Szent Cecília oltármestere, vagy ugye ezért mondjuk MS mestert, mert egy szignó maradt föl, ugye. Kolozsvári mester, mert nem nagyon releváns ebben a korban az, hogy ki maga a szerző, mert sokkal inkább ugye egy vallási funkciót kell betöltenie a munkának, sokkal inkább, tehát az elkészült műalkotásnak, sokkal inkább reflektálnia kell mondjuk egy liturgiai szerepre, tehát egy oltárkép, egy szobor, tehát ez nem egy köztéri alkotás volt, amelyet az emberek mentek a 14. században megcsodálni, hanem ezek votív munkák voltak, tehát az azt jelenti, hogy imádkozni mentek oda az emberek, áldozatot hoztak azért, ugye, hogy valami későbbi jó velük történjen, tehát szerves része volt ez a mindennapi életnek. Európai művészettörténetben Prágaként van jelen, és ezért is utalok, nagyon fontos a kronológiára, mert luxemburgi Zsigmond után vagyunk, aki ugye német választó, tehát a német-római császári címet is.
Német-római császár, igen, Buda központtal.
Viszont Prága meg választó fejedelemség volt ebben az időszakban.
Ez akkor jellegzetesen, bár erről volt szó, középkori és gótikus szobor.
Így van, a késő gótikának egy nagyon kiemelkedő alkotása.
Tényleg nagyon-nagyon szép a szobor, érdemes megnézni a másolatait. Hát Kolozsváron van egy gyönyörű, de ezek szerint Budapesten is van kettő.
Így van. Életnagyságról beszélünk, de itt azért körülbelül egy ilyen kétharmados, háromnegyedes arányról van szó, tehát ne lepődjön meg senki, amikor majd a helyszínen megtekinti ezeket, hogy azért egy fokkal azért kisebbek az életnagyságnál, de hát mindenféleképpen egy technikai kuriózum is ebben az időszakban ez. Középkor derekán járunk, vagy a végén inkább, ekkor kanonizálódik, mind az ábrázolása Szent Györgynek egyre elterjedtebb lesz, és ugye hát a reneszánsz később, meg a barokk is már ontja magából, mondhatjuk ezeket az ábrázolásokat, amikor már nem is biztos, hogy tudják pontosan, hogy mik ezek a több rétegű, kultikus, történelmi, mitológiai, vallási elemek, amik rárakódnak, hanem gyönyörűen tovább él a művészetekben is, mint ahogy a mesékben, közgondolkodásban is. Már röviden beszélhetek erről a mitológiai témáról. Azért mondom mitológiának, mert a már előbb említett legenda Aurea írja le nagyon ezt a történetet, tehát hogy a sárkány történet az hogyan kerül az egész Szent György kultuszba. Ez körülbelül úgy maradt meg, hogy ráadásul a legenda Aurea már Észak-Afrikába helyezi a történetet. Keresztes háborúk időszakába, hát hogy nem, a mai Líbia területére körülbelül így Észak-Afrikába, ahol megint csak arról van szó, hogy él egy ilyen sárkány, egy olyan lény, kígyó, földből származó, tehát mindenféleképpen megint csak az antik úgynevezett tonikus, tehát földből eredő, gájából, a földanyából kinövő pogány elem, amely ugye pusztítja a környezetet azért, hogy túlélése legyen annak a civilizációnak, ugye történetesen egy városnak, ami arra felé van, annak áldozatokat kell adnia ennek a szörnynek, és hát ugye elején még csak állatokat, aztán vagyont, stb. Majd kisorsolják, hogy milyen emberáldozatok legyenek adva ennek a sárkánynak, és így esik majd a királynak a lányára is a választás, és hogy nem megjelenik megint csak a történetben, mint Perseus Andromédánál. Szent György, és hát amíg éppen a királlyal ott alkudozik, hogy hát milyen sorsa lesz a lánynak, előjön a barlangból, vagy vízből, tehát mindenféleképpen valamilyen rejtett elemből a sárkány. Na most megvív vele Szent György, és itt lesz egy nagyon érdekes dolog, hogy fölrajzolja, vagy pedig a legenda szerint ugye mutatja a keresztnek a jelét. Ugye megint csak rezonál a keresztes háborúknak a jelvényével, hogy nem ugye oroszlán szívű Richard aztán a pajzsára is emeli Angliába, és majd utána az hiszem harmadik Edward nemzeti címerévé teszi az angoloknak, ugye ma is a fehér alapon vörös kereszt az ebből a Szent György keresztből származik. No, tehát a kereszt jelében legyőzi a sárkányt. Na most nem gyilkolja meg a legenda Aurea szerint, hanem csak leszúrja valamilyen a lándzsájával, majd a király lányának, a szűznek mondja, hogy ugye adja oda valamilyen kötőjét, szoknya vagy valami hasonló lehet, azt a nyaka köré teszi a sárkánynak, és bevonul vele a városba. És ugye felszabadítóként ünneplik Szent Györgyöt, tehát itt még ez egy nagyon fontos pszichológiai motívum, vagy neuropszichológiai motívum, hogy nem öli meg a sárkányt, és amint a város megkeresztelkedik, ugye ez Szent Györgynek a kritériuma, akkor levágja szépen a fejét, és ami után a csodatévő helyeknek lesz a helyszíne, a csoda forrás fakad onnan. Na most az ábrázolásokon nyilván mindig csak azt látjuk, amikor ledöfi a lándzsával, viszont hát ez az alapvető motivuma a legenda Aureának, ami még azért is nagyon-nagyon fontos, mert itt az előbb említettem ezt a pszichológiai tartalmát a dolognak, ez olyan még a görög-római mitológiát is megelőző, olyan antik archetipusokat tartalmaz, ami magának a morálnak a kialakulására vezethető vissza. Tehát csak néhány szóban annyit, hogy a sárkány, kígyó, a rossz, ugye az mindig, amit már említettünk, kívül van a városon, a civilizáció keretein kívül. Na most ahhoz, hogy megszelidítsük ezt a rosszt, a város a rend, ami kint van, nem ismerjük, az a káosz. Ahhoz ki kell mennie a hősnek, egy utat kell bejárnia ahhoz, hogy eljusson a káosz állapotába, és azon felül kell kerekednie. Azért fogalmazok én, itt a vallási rétegek, a mitológiai rétegek már mind csak később épültek erre, valószínűleg sokkal elemibb, archetipikus, ilyen neuropszichológiai jelentősége van ennek. Kimegy a városból a hős, megküzd, legyőzi ezt a szörnyet, de nem pusztítja el, hanem megpróbálja a káoszból a rend felé visszaintegrálni. És hát ez lényegében ugye a hősnek, mert itt hőskultuszról van szó Szent György esetében, a hősnek a szerepvállalását látjuk, hogyan tud egy magasabb erkölcs mentális szintre lépni, hogy megküzd a démonával, a démonaival. Tehát én még annyit említenék, hogy hát gondoljunk csak a meséknek a világára. A 6. században, ugye, és még tovább menve Grimm és Andersen és a Walt Disney irányába a Csipke Rózsika mitoszban, mesében tökéletesen tovább él. Most én úgy gondolom, hogy Szent György motívumban van ebben, a herceg a fehér lovon, ugye minden ábrázolásban Szent György fehér lovon van, mert a sárkány, a kígyó, a gonosz, az fekete vagy sötét módon van ábrázolva, ugye megint ez a kettősség, ami szemet szúr, és ez ugye átszövi az egész kulturális hagyományunkat. Mondom, látjuk azt, hogy honnan indultunk egy diocletiánusi keresztény üldözésből egészen akár a Walt Disney Csipke Rózsika történetéig, majdhogy nem ugyanaz a alapja mindennek.
Sőt, még a későbbi korokban, mintha még ma is előfordulna, hogy Szent György megjelenik képzőművészeti kompozíciókon.
De ennek abszolút a modern korban is van jelentősége, ha nem is mondjuk mindig figurális alapon, sokkal inkább, ahogy láttuk, mindenkor adaptálja a saját helyi értékeire a dolgokat, egyfajta absztrakt módon. Tehát ne azt keressük a mai korban, hogy ahogy mondjuk Raffaello a 16. század elején több Szent György ábrázolást is elkövetett, vagy ugye, ahogy a kolozsvári testvérek megcsinálták a 14. század végén, de a 15. század elején Donatellónak gyönyörű sárkány nélküli, de Szent György alakja van. Tehát ezek a kanonizált úgynevezett ikonográfiák, tehát formák, ezek tovább élnek. Most nyilvánvalóan a modern művészet már absztrahálja ezeket. Pontosan az előbb említett nagyon-nagyon sokrétű tartalom szempontjából ezek akár az absztrakt művészetben, mint expresszív elemek végig megjelennek, de például itt, ha az egyházi művészetet nézzük, és magyar vonatkozást tekintünk hirtelen, például Molnár Cépál jut az eszembe, neki is van jó pár Szent György ábrázolása. Nyilván itt a figuratív hagyományban visszanyúlik ezekhez a korszakos elődökhöz, azzal a képzőművészeti nyelvezettel, ugye, ami mondjuk a 20. században, vagy amikor készítette, az releváns. Azt hiszem, hogy egy olyan gazdag témáról van szó, hogy minden rétegéhez lehet nyúlni, és hát a képzőművészet az meg főleg.
Azt gondolom, hogy nagyon megköszönhetjük ezt a igen gazdag és méreható elemzést az egész Szent György kultusznak a kialakulásáról és hozzáfűződő misztikus és mély rétegekről. Az az igazság, hogy egészen másképpen fogjuk tudni látni és értékelni a Szent György ábrázolásokat, amelyekkel hát remélem, hogy a jövőben nem csak az online felületeken fogunk tudni találkozni, magunkkal visszük ezeket a gondolatokat.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család, az Ószövetségi Makkabeusok második könyvében olvassuk, hogy Makkabeus Júdás engesztelő imádságot szervezett az elhunytakért, hogy bűneik bocsánatot nyerjenek, sőt, gyűjtést szervezett, hogy Jeruzsálemben áldozatot mutassanak be értük. A Biblia továbbá megjegyzi, hogy azért viselkedett ilyen szépen és nemesen, mivel gondolt a feltámadásra. A Mária Rádió az imádság rádiója. Naponta imádkozunk élőkért, betegekért, szenvedőkért, elhunytakért. Azokat is imáinkba foglaljuk, akikért senki sem imádkozik. A járvány és az ezzel kapcsolatos intézkedések megviselték a társadalmat és családjaink életét. Már alig van olyan család vagy munkahely, melyet súlyos vagy kevésbé súlyos formában ne érintett volna a vírus. Még mindig sok a beteg, sok az elhunyt. Továbbra is gondoljunk imáinkban a betegekre, az elhunytakra, az egészségügyi dolgozókra. Köszönöm, hogy ebben a nehéz időszakban a Mária Rádióval imádkozik a szenvedőkért és az elhunytak lelke üdvéért, valamint anyagi áldozatával is hozzájárul, hogy a Szűzanya Rádiója valóban az imádság rádiója legyen.
Lépes Lóránt atyát hallották. Thank you.
Hírek.